Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amely folytatása ugye a délelőtti sorozatunknak, sőt a befejező ige szakasza. Az igét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. Újra olvasom még pár verset, egészen a 32. verstől olvasom majd a 12. fejezet 4. verséig. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kard élétől menekültek meg. Betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardényre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, simlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyogtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Ezért tehát mi is, akiket a bizonság tevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, s bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Uram, áldunk a Te igédért, mert a Te lelked személyessé teszi, megeleveníti a mi szívünket, lelkünket. Köszönjük, Urunk, a Te hatalmas szavadat, amelyel hordozod a mi életünket, nem csak a mindenséget. Legyen ezért neked dicsőség és hála. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha visszatekintünk a délelőtti sorozatra, ugye arról volt szó, hogy az értelmes hit és az a biblikus hit, amely itt a zsidó levélben világosan el is hangzik, Jézustól ered. Így is mondhatnám, az életet adó hit, a megtartó hit, a Krisztus hit. Minden más hit az ördög útja. Jézus megmondta, van a széles út, a vallási nagy lehetőségek széles strádája, azon lehet száguldozni oda-vissza és a veszedelembe visz, aztán van az a keskeny út, amely Golgotára visz, és a Golgotából az örök életre visz. Ahogy az ének is mondja, egy keskeny út, amely a Golgotára visz. Tehát ezen az úton érdemes egyedül járni, mert ez az út az életútja. Tehát láttuk a hit dimenzióit, mert bizony ennek a Krisztus hitnek több üzenete van, többféle dimenziója van. Első nap láttuk azt, a hit bizalmi jellegét. Mert igenis a hitnek a legfontosabb mozzanata az Isten iránti bizalom. Akiben ez nincs meg, az nem mondja, hogy hívő ember. Akivel nincs gyermeki bizalom az ő ura iránt, annak meg kellene térni ebből, meg kellene újulnia, hogy legyen ott az életünkben ez a gyermeki bizalom. olyan csodálatos az látni, ahogy a kicsi gyermekek bíznak a szüleikbe. Olyan drága kis dédunaka megfogja az apja, anyja kezét, összehúzza őket. Úgy néz rájuk, azzal a boldog örömmel néz a szüleire, és testvérek, itt a héten is megtapasztaljuk, meg a magam életében is olyan sokszor látom, hogy annyit gyötrődünk, annyit kilozzuk magunkat. És nézzétek meg a kisgyermekeket. Ők meg boldog, gondatlan örömmel élik az életüket a szüleikkel. És mit mond az Úr Jézus? Ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyerekek, mi megnövünk, aztán azt gondoljuk, hogy nekünk kell eldönteni, mi van az én szívemben, milyen vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok. És tudjátok, mit csinálunk? Az ó emberünket vizsgálgatjuk. Hát azt nem vizsgálgatni kell, halálba kell adni. Mert ha azt vizsgálgatod, akkor mindig kétségbe se. Az ördög meg rásegít, hogy azt vizsgáld. Nézd meg, milyen vagy. Te akarsz üdvözülni. Hát ne azt vizsgáld, nézzél a drága uradra. Arra mennyei édesatyádra. Aztán boldog leszel. Mert figyeljétek meg, hogy a következő mozzanat, amiről szó volt a második nap, hogy az engedelmesség, a hit, mint engedelmesség. Igenis, a hitben, ahogy Bonhoeffert idéztem, csak a hívő engedelmes, és csak az engedelmes a hívő. Ez a kettő úgy tartozik össze, hogy elválaszthatatlan. Ha én hiszek az Isten szavába, akkor megteszem. Ha én hiszek abban, hogy amire vezetsz, Uram, vezess Jézusunk, véled indulunk. Így van. Tehát, hogy ott legyen, és Jézus egészen leviszi a szív dolga az engedelmesség. A szív dolga. Aki szeret engem, az megtartja az én igémet. Aztán ugye a harmadik nap arról volt szó, hogy a hit, mint reménység. Hogy van-e reménységed, és hogy miben bízhatunk, mert ez a, azt mondja a Pál apostol, hogy a reménység nem szégyenít meg. A hívő ember reménysége miben van, amit az Isten ígér. Az igében van az én reménységem, amit ő megígért nekünk, nekem, abban lehet az én reménységem. Aztán tegnap arról volt szó, hogy a győzelmesít. Aztán itt pironkodhatunk, mert sokszor látjuk, hogy a mi hitünk olyan kudarcos hit. Azért, mert nem nézünk fel Jézusra, a hit szerzőjére, bevézőjére. Tehát tulajdonképpen mi magunk akarjuk mindig megoldani a problémákat, magam akarom eldönteni, milyen vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, az igen megmondtam, milyen vagyok, gonosz vagyok, kegyelemre szorult vagyok. Nem sokat kell vele foglalkozni, hanem nézni a mi Urunkra, aki majd elvisz bennünket, amiről ma lesz szó, a beteljesedésre. Mert a hitnek be kell teljesedni, el kell érni a célt. Ő jó volt, amit Irénke mondott, ugye ott laknak az evangélikus szeretet otthonban, és azt mondja, hogy az utolsó megálló. De hát én nem tudhatod, a fiatal ember se tudhatja, hogy mikor van az utolsó megálló, és mikor ér az ember oda, ahova lehet, hogy nem is akarna még megérkezni. De azért ez komoly figyelmeztetés, hogy igen, és az utolsó megálló, de egyáltalán hova visz az út. Tehát a beteljesedés. Figyeljetek meg, első nap Ábrahámról volt szó. Isten kihívja ezt a pogány embert, egy teljesen pogány embert, és miért hívja ki? Miért választja ki? Hogy hívő emberré tegye. Nem Ábrahám valósítja meg a hitét, hanem az Isten aközben, mikor ő hatalmasokat bukik, szörnyű dolgokat tesz, Isten nem mond le róla. És értsétek már meg egyszer, hogy akit az Isten elhívott, és te válaszoltál rá, hogy igen, Uram, és elindultál az ígéret felé, attól kezdve a te életed az Úré. Hát mikor fülig koszosan hazajön a gyerek, akkor nem dobom el, nem cserélem le, hanem megmosdatom. És ezt csinálja velünk az Úr. A mi drága mennyi édesatyánk, és végigvisz. Figyeljetek meg, hogy hova jutott Ábrahám. A teljességig jutott a hite. A teljességig, amikor vitte a fiát, és eljutott a feltámadás hitre. A bizonyosságra. Az üdv bizonyosságra. Ez a hit teljessége, hogy tudom, hogy üdvösségem van. Egyszer egy magasrangú lelki vezetőm leteremtett nyílt színen, amikor én azt mondtam, hogy illetve az igét idézve beszéltem az üdvbizonyosságról, és azt mondta, hogy egy luteránus teológus ilyet nem mondhat, mi nem tudhatjuk, hogy van üdvösségünk, vagy nincs. Hát próbáltam kicsit az ige alapján ellent mondani, de nem lehetett. Erre hazamentem, kikerestem, hogy Luther mit mondott az üdvbizonyosságról. Azt mondta, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Akkor ki a luteránus teológus? Aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Vagy nem is volt neki. Mert mikor jönnek emberek a komoly problémába, hogy tiszteletes úr, nekem van egyáltalán új életem? Hát legjobb megkérdezni, hogy hiszed-e, hogy örök életed van? És akkor úgy csinálnak, mint ahogy én is, mikor egyszer a Vajkai erőműben, 20 éves koromban egy drága hívő testvéremmel beszélgetve, oda böki nekem, hogy te, ha ma meghalnál, akkor hova kerülnek? És szégyen szemre én azt válaszoltam, hogy nem tudom. És ez elég volt nekem, rádöbbentem, hogy nekem nincs üdvösségem. És megvallottam, hazamentem a szállóra, a legény szállóra, és ott még egyedül voltam, letérdeltem, és elmondtam az úrnak, hogy uram, rettenetesen szégyellem magam. Ennyi bibliaolvasás, ennyi templomjárás, után én egyszerűen nem tudom, mert nem vagyok a te gyereked, mert nem mondtam ki, uram, neked, hogy na tiéd vagyok, te légy az én uram. Tudni, a tékozó történetében én csak annyit tettem meg, hogy mindig elmondtam, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, vettem az úrvacsorát, aztán boldogan mentem vissza disznót őrizni. Ezt csinálja a legtöbb vallásos ember. Mert mit kellett volna még tenni? Bemenni az atyai házba, hogy te vagy az Úr. Na, ezt nem tettem meg. És aki ezt nem teszi meg, annak nem is Ura a Krisztus. Meg kell hódolni. Vissza kell menni. És ott az atyai házba kiparancsol. Hát az atya. Tehát értitek? Tehát, és akkor történt meg, hogy átadtam a szívemet, Uram, te vagy az Úr. Aztán mindig ott. Következő napokban már ott énekeltem a turbinák között, valami énekeket. Tehát tessék elhinni, hogy csodálatos az, mikor az ember meghódol. És ettől kezdve ne hidd el, hogy Isten elveszít téged. Az ilyen ember csak akkor veszítheti el az üdvösségét, ha megtagadja az Urát. Aki engem megtagad, mondja az Úr Jézus, én is megtagadom. Csak a judások veszíthetik el, aki megtagadja őt. Hát ki az a bolond hívő, aki megtagadja az ő urát? Akkor miért kell kétségeskedni? És itt a hit, amely elvisz téged a teljességig. Mert ez a teljesség, mert Ábrahám is hitte, hát ha én nekem most fel kell áldozni ezt az Izsákot, a fiamat, hát ennek szólnak az isteni ígéretek. Hát akkor hogy teljesedhet be az isteni ígéret, ha meghal Izsák? Mielőtt még fia születhetne. Hát majd az Isten feltámadás útján visszaadja. Itt jutott el a csúcspontra Ábrahám hite. Tehát neked is el kell jutni. De akkor most be is fejezhetnénk, aztán mondhatná mindenki, hogy ó, én már hiszek az üdvösségembe, tehát akkor én már elértem a célt. De a Filippi levélben, hadd idézzem, mit mond Pál apostol. Pál apostolra úgy tekintek, mint talán a szabad ilyet mondani az emberek között a legnagyobb hívő emberre, úgy tekintek rá, és hát nem biztos, hogy szabad ezt így mondani, mert hát a többi apostol se volt más, de valahogy az én szívemhez ő áll a legközelebb, és akkor mit mond? Nem mintha már elértem volna, mindezt vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjon, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus, testvéreim. Én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Mi volt előtte? Mi vívódik az apostol? Azt mondja, hogy megismerjem őt. és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseibe való részesedést. Hogyan? Ezt kívánja az apostol, hogy ő szenvedjen. Hasonlóvá lévén az ő halálához, valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Tehát testvérek, amíg az úton vagyunk, amíg a versenypályán futunk, addig küzdenünk kell. Mert nem egy semleges világba élünk. Nem. Háború zajlik ebbe a világban. Ahogy hallottátok, hogy felsorolja az apostol, itt a zsidó levél a 11. fejezetében felsorolja az apostol, hogy a hívő zsidók, akik Izrael védettségébe éltek, mondhatnánk, nem? Akkor hogy ennyi háború, meg harc, meg minden küzdelem, üldöztetés? Mit mond Jézus? Hogyan vádolja Jeruzsálemet? Azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat. Azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotlós a kis csirkéit, de ti nem akartátok. Ezért pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Milyen rettenetes vád. Proféta gyilkos város, a szent város. Testvérek, az egyházban hányszor ölik meg. Turócit püspök úrnak volt egy ilyen prédikáció, amit papok evangelizációján mondott el, papok az ébredés ellen. Ez volt a címe a sorozatnak. Papok az ébredés ellen. Tehát ilyet mondott abban az egyik igehirdetésében, papok dacára áll az egyház. Rettenetes, nem? Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és Krisztus gyilkos városá lett. Döbbenet, nem? Megöljük az igét, és megöljük Krisztust. Aki, mert most nem fizikailag számol le a világ Krisztussal, jaj, nem. A szellemileg számol le Krisztussal. Szellemi sikon számolnak le, kitagadják, letagadják, leszedik a keresztet. De hadd olvassam fel, hát az ember megdöbben, hogy a bolondságnak van-e határa. Obama kormány idején, talán 15-16-ban elhatározták, hogy vége a karácsony, nincs karácsony. Kis karácsony, nagy karácsony, nincs karácsony. Komolyan megbolondultak. A Fehérház úgy döntött, hogy a karácsony fát ünnepi fának kell nevezni. Kész vége. Ebben az évben már Brüsszelben nem is állítottak karácsonyfát, hanem Prizma TV-ket raktak így össze karácsonyfa formájában. De végre volt valaki, aki megkérdezte, hogy megtetszettek bolondulni. Bernstein, hadd olvassam meg, mit írt a CBS rádió vasárnapi kommentárjában, bevallom, zsidó vagyok. Minden egyes ősöm is zsidó volt. És engem nem zavar egy csöppet se, ha az emberek ezeket a gyönyörűen kivilágított, feldíszített fákat karácsonyfának nevezik. Nem érzem magam fenyegetve, nem érzem magam, hogy üldöznének, hogy ki rekesztenének ezek a fák, azok, amik karácsonyfák. Hát ez némelyik ember még megmaradt normálisnak, úgy látom. És egyáltalán nem zavar, amikor az emberek boldog karácsonyt kívánnak nekem. Nem gondolom, hogy megaláznának, gettóba akarnának csukni. A tény az, hogy valamiképpen kedvelem is. Az bizonyítja nekem, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk. De jó, hogy ezt látja. Akik együtt ünnepeljük az évnek ezt a boldog időszakát. És egyáltalán nem zavar az sem, hogy egy jászol jelenet van felállítva egy forgalmas útkereszteződésben közel a tengerparti házamhoz Malibuval. Ha az emberek egy Betlehemet akarnak, az ugyanúgy rendben van számomra, mint a menorra néhány száz jarnyival arrébb. Hát most tessék mondani, miért kell, hogy elmenjen az eszünk? De nehogy azt tessék hinni, hogy ez valami tévedés, valami kis kedveskedés az ateistáknak. Nem, testvére. Ez a háború egyik része. A Krisztus tagadás egyik része. Még már a kis Jézusról se beszéljünk. Ez a gyermekgyilkosság, a karácsonyt is töröljük ki. De mi volt a karácsony? Üdvözítő született ma néktek, aki Úr Krisztus a Dávid városába. Így zengett a betlehemi éjszakába az angyali kórus. Üdvözítő született ma. Az üdvözítőt akarjuk kitessékelni ebből a világból? Igen. Mindig ezt csinálják. ezért szedik le a keresztet, ezért. De testvérek, a vezetők, hát az emberek nem mennek el templomba, nem, konganak az ürességtől a templomok. Mit érdekli az őket? Mit Irénke felsorolt az előbb, angyalképző. Milyen angyalokat képeznek? Az ördög angyalait. Mert angyalképző csak egy van. Az Úr Jézus azt mondta, zsidók nem akarták, a szadduceusok megérteni, mi lesz oda, hát azt mondta az Úr Jézus, olyanok lesznek, mint a mennyben az angyalok. Aki az Úr Jézushoz tartozik, az majd mennyei angyal lesz, aki meg ilyen képzőkre jár, az meg az ördög angyala lesz. Komolyan, itt nincs köztes. Ezek megbolondultak, ezek az emberek. Elment az eszük, mert elvesztették a hitüket. Elvesztették a hitüket, erről van szó. Egyáltalán nem hisznek a beteljesedésben, nem hisznek az örök életben, és milyen szomorú volt üldözés. És akkor még maradjunk egy kicsit ennél az üldözésnél, mert aztán Bernstein idézi Billy Graham leányát, Anna Graham-et. Azt mondja Anna Graham-nek az early show-ban Clayson a riporternő ezt kérdezte. Hogyan lehetséges, hogy Isten megengedett ilyesmit, mint a Katrin hurikán? Anna Graham egy rendkívül mélységes és éles elmélyű válaszolt. Azt mondta, úgy hiszem, Isten mélyen elszomorodott emiatt, ahogy mi is, de évek óta mondjuk Istennek, hogy takarodjék ki az iskoláinkból, takarodjék ki a kormányzatunkból, takarodjék ki az életünkből, és mivel úgy vélem, ő egy igazi úriember végül csendbe kihalt rá. Hogyan várhatjuk el Istentől, hogy áldását adja ránk, védelmezzen minket, ha mi azt követeljük tőle, hogy hagyjon minket békébe? Na most testvérek, ez halálosan komoly dolog. Mit akar a modern ember? Isten akar lenni. És itt a konfliktus. A konfliktus forrása az, hogy mi akarunk istenkedni, én akarom megmondani, mi a jó, mi a rossz, hiszen a paradicsomban is ez volt a vita tárgya. Mi a jó, vagy mi a rossz? A jó és rossz tudásának fája. Ézsaiás 5-ben azt olvasok, jaj azoknak, Ézsaiás 5:20, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és hogy a rossz jó. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Jaj azoknak. Miért jaj? Mert az Isten a fejük közveli. Keményen a fejük közveli. Aztán még felsorol annak Graham egy csomó érdekes dolgot, talán egyet mondok, mert elmondta, hogy kikérték azt, hogy ne olvassanak a Bibliát az iskolában, ne imádkozzanak az iskolában. Ezek az emberek mind meghaltak tragikus körülmények között. Aztán azt mondja, a dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenyítsétek meg a gyermekeiteket, amikor csirtallalok, mert kicsiny személyiségük eltorzul. Meg lehet, hogy megrongáljuk az önbecsülésünket. Zárójelbe, dr. Spock fia öngyilkos lett. És azt mondjuk, a szakemberek tudják biztosan, hogy miről beszélnek, és mi azt mondtuk, rendben van. Most meg azt nem értük, miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete. Miért lövik le egymást az iskolában? Miért verik arcul a tanárnőt, amit az érdi iskolába jöttem át? Tehát egyszerűen miért vagyunk ilyenek? Mert elvesztettük a kapcsolatot, mert háború van. És a szenvedés. Most mi értelme van ennek a szenvedésnek, hogy most nem akarom itt külön felsorolni, mert áttér a dicsőséges dolgokról, mert asszonyok visszakapták feltámadás által a hit, a halottaikat, hát gondolnak itt Illésre, Elizeusra, ugye, és csodálatos dolgok történtek Izraelben. Ma vannak olyan keresztények, akik úgy gondolkodnak, na, a kereszténységből ezt a részt ragadjuk meg, hogy az Isten meggyógyít, csodát tesz, halleluja. De ott van a nyomorúság. Némelyek börtönt, üldözést. Tudjátok, ki volt az, akit kettő fűrészeltek? Ézsaiás proféta. A legnagyobb profétájukat. Menekült, egy odvas fába bújt be, és ketté fűrészelték a fával együtt. Normálisak? Elhallgattatják a profétákat, levágják Keresztelő János fejét. Miért? Mert nem akarják hallani. Jézus így mondja a zsidóknak ott a János 8-ba, hallani se akarjátok az én igémet. Hát nem is vagyunk különbek. Nehogy valaki azt mondja, ó, ezek a zsidók ilyenek voltak. Hát mi milyenek vagyunk? Ugyanilyenek. Elhallgattatjuk az Isten igét. Minden szamárságra. Odahallgatunk, figyelünk, hiszünk. Mindig idézem, mert Napóleon nagyon fején találta a szöget, hogy az emberek mindent készségesen elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Nem? Tehát nyomorgatás, üldöztetés, megaláztatás, Jeremiás kalódába zárják, megszégyenítik, villog, pöszegödörbe dobják, Izrael talán második legnagyobb profétáját. Mi ez? Hát ilyenek vagyunk. És akkor azt mondják, hogy az ember jó. Nem. Az ember gonosz. És mindig az ördög pártjánál. És itt van az, hogy mi hívőknek ez a sorsunk. Minden évben a lelkipásztor folyóiratban, én emlékszem, minden évben leírták, hogy hány százezer, hogy százezer, vagy száztízezer, vagy százhúszezer keresztény töltek meg a világon. Aztán kitörődött vele. Senki. Mi pedig itt jalgatunk, hatjuk szemünkre lépnek. De miért engedi meg ezt az Isten? Most ezt jogosan tegyük fel egyszer igazán a kérdést. Miért engedi meg ezt az Istent, hogy az ő szolgái üldöztetés, börtönt, bilincset, megaláztatást, akár halált is elszenvedjenek? Miért engedi meg? Mert az ő fiának is ez volt az útja. Jézus így mondja, ha engem üldöztnek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet meghallgatták, a ti igéteket is meg fogják hallgatni. De most még egyszer tegyük fel a kérdést, hogy miért engedi meg az Isten. De próbáljuk már egyszer megérteni. Azért, mert ez a kereszt útja. Az, figyeljetek meg, a világ mit csinál. A világ hatalma min nyugszik? A hadseregeken. Ez a világ hatalma min múlik, hogy így gyilkol. És rettenetest és félelmet ébreszt. Ez a világ és a sátán eszköze. Az Úr Jézusnak nem ez az eszköze. Amikor Jézus mondja nekik, ha most valakinek van két ruhája, meg erszénye, adja el és vegyen kardot. Na, erre sokan fölkapják a fejüket, na, legalább valami most elkezdődik. És mondják a tanítványok, Uram, van itt két kard, erre Jézus azt mondja, elég. Tudik, mit akart ő a karddal? Majd mindjárt kiderül. Péter fölkapja a kardot, tudjuk, levágja Márkus fülét, az Úr meggyógyítja. És azt mondja Péternek, tedd a helyére a te kardodat, mert aki kardot fog, fegyver által vészel. Az Úr Jézus nem fog kardot. Igen, akkor mit csináljunk a keresztes hadjáratokkal, az inkvizícióval, meg a sok-sok kínzással, amit hívő embereken hajtott végre az úgynevezett egyház. Testvérek, engem most soha senki nem fog meggyőzni arról, hogy akik ilyen csinálnak, hogy azok keresztények, meg valami közük volna Jézus Krisztushoz. Én nem vállalok velük közösséget, mert akik még csak ha idegen pogányokat is üldöznek, akkor se értették meg az Úr Jézust. Semmi közöm hozzá, mondja majd neki, semmi közöm hozzátok. Nekünk nincsenek ilyen fegyvereink. Én már mondtam, Pál mit mond. Mi testben élünk, de a hadakozásunk fegyverei lelkiek, szellemiek, amelyek erősek az Isten kezébe, nem a mi kezünk, de az Isten kezébe, erődítmények lerombolására, amelyet Isten ismeret ellen emeltek. Ez a mi harcunk, hogy eközben a világ aztán nem szellemi fegyverrel hadakozik, miért nem? Mert nem tudnak legyőzni bennünket. És akkor jön az erőszak. Mert szóval, szellemi erővel nem tudják legyőzni az igét. Mert az ige hatalom. Ezért veszik elő aztán az erőszak eszközét. Tehát értsük meg, Jézus két tanítványa, amikor nem fogadták be az Úr Jézust a samáriai faluban, mit mondott János és Jakab? Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből? Hogy elpusztítsa ezeket? És akkor Jézus azt mondta, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennedek. Ez nem a Krisztus lelke. És akkor hagyjam magam. Igen, ha arról van szó, akkor hagyjam magamat. De hát akkor mi van velem? Hát az, ami az Úr Jézussal. Fölveszem a keresztemet. A Krisztusért való üldöztetés bármilyen formája a mi keresztünk. Az nem kereszt, ha én eltöröm a lábam, meg az se, ha rákot kapok. A kereszt a Krisztusért vállalt szenvedés. Az a kereszt. És azt a hívő ember felveszi, ha hívő. Mert ez a teljesség felé vezet. A beteljesülő hit felé. És akkor lépjünk most tovább a következő, amit az apostol elén tár, most már 12. fejezet első versébe. Ezért tehát mi is, akiket a bizonság tevőknek akkora felege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehező terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Tehát tulajdonképpen azt mondja, ugyancsak itt a zsidó levél, most nem akarom felolvasni, csak idézem, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mi harcosok vagyunk, a Krisztus harcosai, ahogy Izrael is azt jelenti, hogy az Isten harcosa. Isten népének mindig az Istennel kell küzdenie, az elveszett lelkekért folyik a harc, testvérek. A lelkedért folyik a küzdelem. Semmi másról nincs szó. Itt nem a gazdasági kérdés, itt nem a politika, egyedül emberi lelkekért folyik a küzdelem. És Jézus a végsőkig elment. A végsőkig elment ebben a küzdelemben. És azt várja, hogy mi is áldozzunk. És testvérek, a katona a fronton mindig sebeket kap, nem? Szenved, nyomorog, még az életét is odaadja. És ez háború. És ebben a háborúban végig ki kell tartani. Nem mondhatom azt, én most már vén ember vagyok, mint ahogy tanácsolták volt erőműves kollégáim, miért csinálod ezt? Ülhetnél a Balaton parton, azt pecázhatnám. Mondtam nekik, hogy nem tehetem. Szűnyek, miért nem? Hát mondom, az Úr szeretete szorongat engem. Hát nem tehetjük. Mert az Úr szeretete szeretetet ébreszt az ember szívébe, szó szerint az ellensége iránt. Ez a csoda, és ez a hatalom. Ez a hatalom. Mert mondtam, a világ hatalma gyilkol. Az Isten hatalma életet teremt. Méghozzá örök életet. És ezért vagyunk harcban. És a bizonságtevők fellege. Milyen csodálatos kép ez. Visszagondol a 11. fejezetre. Erre a csodálatos himnuszra. A 11. fejezetre így mondhatnánk, hogy a hit győzelmének himnusza. Felmutatja az apostol azt a sok-sok drága harcosát az Úrnak, akik győzelmesen végigharcolták az életüket. Megfutották a pályájukat. Tudjátok, mi döbbentett meg a felsorolásba? Gedeontól Sámson is ott van, Salomon nincs ott. Arra döbbentem rá, hogy hol van az a Salomon? Elbukott. Elbukott. A nő mániájába. Elbukott. Tehát, és akkor hol van a jutalom, mondaná valaki? Hát megéri ezt csinálni? Egy, nem olyan régen történt, 20-valahány éve ezelőtt, egy kínai misszionárius jön haza az Egyesült Államokba. És ugyanazon a repülőgépen egy rock zenekar is jön haza. Aki turnézott 2 hétig a Kínába. Megérkeznek az amerikai reptérre, leszállnak. Ezt a rockzenekart hatalmas tömeg, a rajongói fogadják. Ezt a misszionárist, aki 20 évig volt Kínában, senki. Egy ember sem. Erre nagyon elszomorodott, és azt mondta, Uram, hát nézd meg, itt vannak ezek a világi emberek, itt vannak a rajongóik, én hazaérkezek, és engem senki nem fogad. Fiam, te még nem érkeztél haza. Tehát értitek? Hát a célra nézzünk, a mi jutalmunkra nézzünk, Pál apostol azt mondta, hogy elnyerjem a halottak közül való feltámadást. Ez a cél, ez a beteljesedés. Éppen reggel imádkoztunk, és mondtam, hogy nekem annyira tetszik az az ige, amikor a 116. Zsoltárban azt olvassuk, hogy az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek honnan. Mert hazaérkezik. Mert ott átölnek. Jó vagyok, jó és hűszolgálom. Kevesen voltál hű, sokra vizet, ezután menj be, te uradalomért. Ez a beteljesedés. Apám mesélte, hogy az egyik déd, mamám 90-valahány éves korában már ilyen vége a gyengülésbe tekint az ágyba, és komoly hívő asszony volt, felemelkedett az ágyból, a párnáiról, és azt mondta, Úr Jézus, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Visszahanyatlott, meghalt, ragyogó arccal, beteljesedés. És hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Tessék meg, hogy elmit azért mondd az apostol valamit, hogy vessünk le minden terhet. Ugye úgy nem lehet harcolni, ha én mindenféle zsákot viszek a nyakamba, akkor az képtelen vagyok a harcra. Ha én le vagyok terhelve. Agyon, ugye éppen mondtam az elején, hogy ne örökké magaddal foglalkozz. Akkor nem tudsz mással foglalkozni. Kezdj el mással foglalkozni, tehát ha csak azt vesz észre, hoppá, semmi problémám. Nincs problémám. Tehát ez a megoldás, hogy nem tudjuk megoldani úgyse azokat az emberi problémáinkat. Tehát azt mondja az apostol, hogy ezt vessük le, és azt ajánlja, hogy ne csak a terhet, hanem a bűnt. Mert van bűnteher is. Mert bűnös, komolyan, amikor az ember bűnös, én átéltem, nem egyszer, és azt gondolom, minden hívő harcos testvérem átéli azt, hogy alkalmatlan vagyok a küzdelemre. Tehát vétkeztem. És amíg én azt nem rendezem az Úrral, addig ott vagyok egyszer magam. Na persze, egy gyakorlott hívő ezt nem hagyja, még két óráig sem, hanem rendezi az Úrral a dolgokat. De amikor hagytam, akkor meg kellett tapasztalnom, hogy nem szól az ige, meg az sem, amit én mondok. Ezért, és azt mondja, nézzünk fel Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok el egészen a vérig. Nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztek a bátorításról, mely nektek fiaknak szól. Most ugye, amikor tényleg szenvedünk, akkor már különösen, ha üldöznek bennünket valamilyen szinten, nézzünk fel Jézusra, és erőt kapunk. És olyan csodálatos, ha én igyekeztem megtanulni kívülről az Ézsaiás 53-at, ami tulajdonképpen az Ószövetség legcsodálatosabb proféciája a szenvedő Krisztusról, a kereszt Krisztusáról. Azt mondja ott az ige, hogy mindannyian tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útjára tért, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnét. Hát ez nem igazságos. Az Isten nem igazságos ebben az esetben. Mert ő szenvedi el az én bűnömet. Igen. Ez nem igazságos, ez kegyelmes. Ez kegyelmes Isten. Ilyenkor ottak egy helyen függesztette föl idézőjelbe az igazságot felé. Mert az igazságot végrehajtotta a fián. Azt szoktuk mondani, hogy a bűnnek következménye van. Erről aztán azt gondolom, mindenki megértheti, hogy mennyire következménye van. És tudjátok, az én bűnöm következménye Krisztus halála. Akkor én ott kényeskedek. Akkor az én Uram elszenvedte, éltem a korbácsot, a tövis koszorút, a szögeket, a pokoljárást, mindent elszenvedett, éltem. Én meg itt kényeskedek, mert kigúnyoltak, hogy éppen nem tetszedek, mert más eddig még nem kaptam, még nem vártak meg, és hogy mit panaszkodok. Tehát, de nem is panaszkodok, mert nincs is okom rá. De mit jelent ez, hogy még vérig nem álltatok ellen a bűnnek? Hát a középkorban úgy értelmezték szerzetesek, hogy addig tüfölték magukat szöges korrombácsra, amíg folyt a vér. Erre gondol az ige. Szó sincs róla. Szó sincs róla. A Krisztus véré. A Krisztus véréről van itt szó. Hogy megértsek valamit, amit itt a 9. fejezetben olyan gyönyörűen mond. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg. A vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ennél külön változatokkal. Mert nem emberkéz alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be a Krisztus, hanem magába a mennybe. Értünk. És ő egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelést. Az ő vérjének köszönhetem, a Krisztus vérjét bocsáttatik meg a bűn. És amikor küzdök a bűn ellen, akkor gondolj Krisztus vérjére. Mert csak ez a vér szabadít meg. Amen. Urum, dicsőítünk téged, mert te elmentél a végsőkig. Te nem hagytad félbe a te üdvözítő munkádat. Te szent véreddel pecsételted meg, Uram, ami üdvösségünket. Uram, bocsáld meg, hogy mi ezt olyan nagyon tudjuk, és nem rendül bele a szívünk. És nem áraz el a szívünk az irántad való imádat. Nem árasztja el ott, hogy imádni tudjunk téged, kinek köszönhetjük az életünket, az örök életünket, a dicsőítsünk téged, és amikor most vesszük, Uram, a te szent testedet és véredet, hadd értsük meg, ahogy az ének mondja, hogy értem tette ezt Jézusom fájó szívvel, hiszem tudom lelkem örök üdvére.